Folytatjuk a holnap tegnapját továbbra is a települési digitalizáció a témánk, de más megközelítésből. Megérkezett hozzánk a szakértő vendégünk Nikol András István, az Intermap Kft. Ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
És itt van velünk továbbra is Bartuszek Lilla.
Sziasztok!
Az Intermap egy térinformatikával, térképezéssel, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég, a település üzemeltetőinek és az ott lakóknak olyan téradatokat biztosít, ami segít a jó döntések meghozatalában. Miben is hasonlít egymáshoz a városüzemeltetési rendszer és a számítógépes játékok, András?
Ez az én kis lebutított hasonlatom volt még anno egy előadásban, de valóban egyébként nagyon sok olyan előremutató eszköz és funkció van a játékfejlesztésből, amit át lehet emelni egy ilyen térinformatikai szakrendszerbe, egy városüzemeltetési szakrendszerbe, hiszen a legvégén a cél az, hogy ezeket a rendszereket nem feltétlenül informatikai végzettséggel vagy IT végzettséggel felvértezett szakemberek fogják használni, hanem ügyintézők, nem feltétlen szoftverfejlesztők, és ahhoz, hogy ők használni tudják ezeket a rendszereket, ahhoz valamilyen szinten könnyű, úgymond játszik könnyedséggel kell tudják, hogy használni.
Játszunk el egy nagyon egyszerű gondolattal, hogy én egy városvezető vagyok, és szeretnék valahová egy hulladékfeldolgozót telepíteni. Ezzel a szoftverrel, ennek a segítségével meghatározhatom azt, hogy hová lenne a legoptimálisabb, hogyha mondjuk így kellene elképzelnünk, és adott esetben választ kapok arra, hogy ezt ide ne, azt viszont sokkal inkább oda tervezzem, mert ott lesz hatékony.
Szoftver az egy része, egy ilyen modellezés le lehet folytatni egy ilyen szoftverbe, vagy más külső szoftverbe, de még egy nagyon nagy kulcs van itt, az pedig az adat. Ugyanis lehet egy nagyon szép rendszerünk, nagyon jó funkciókkal megáldott városüzemeltetési rendszer, smart city rendszer, hívhatjuk bármilyen szép néven. De a másik nagyon nagy kérdés az, hogy milyen adatok vannak a rendszerben, azok milyen frissen jönnek, milyen napra készek, és akkor az alapján tudok úgy döntést hozni, ami igazán előremutató.
Hogyha fenntarthatóságot nézzük, és az optimális város település tervezést, mik azok a legfontosabb adatok, amiket be kell vinnünk ahhoz, hogy a legjobb válaszokat, a legjobb adatok alapján a legjobb válaszokat kapjuk?
Sok forrásból be lehet adatokat szerezni, vannak frissebb adatforrások, tehát ezek alapadatok, alapadat szinten szükség van azért KSH adatokra, Lechner központ adatokra. Viszont én amit gondolok, hogy nagyon fontos és alapköve egy ilyen rendszernek, hogy ezek térképes rendszerek, az alapja az egy térkép, és akkor erre tevődik rá sok-sok úgymond réteg, ami nem is tudom, lehetnek közlekedési táblák, gyalogos átkelőhelyek, közintézmények, választási körzetek, sorolhatnám, de ami alapadat lehet például, és a leghasznosabb az egy nagy felbontású térkép, egy légi felvétel például. Ami azt jelenti, hogy egy légi felvétel, mondjuk én akár látom az aszfalton a hibákat is. Tehát ehhez hasonló felbontás, amit mondjuk egy műholdképen nem látok, de egy műholdkép is egy nagyon jó alapadatot jelent. Azután ugye a címeknek és a helyrajzi számoknak a nyilvántartása, ami még, hát ugyan van egy ilyen, a Lechner központ felül egy ilyen kötelezettség, de ezek is azért le vannak sok esetben maradva a valóságtól, viszont ugyanígy egy ilyen rendszernek ez is egy alapadata az, hogy egyáltalán, hogyha teszem azt, kimegy egy, nem is tudom, mezőr a terepre, akkor ott szépen tableten is ugyanezt a rendszert bekapcsolja magának, megnézi, és tudja, hogy ott van egy eldobott szemét, akkor ez kinek a helyrajzi számában például, és ez egy egyszerű feladatnak mondott, de ugyanakkor ez az alapadat kell hozzá, hogy tudjuk, hogy melyik címen, melyik helyrajzi számban. Illetve még talán egy földmérési alaptérkép ugye a telek határokhoz. Nagyon sokféle adat van. Tényleg vannak ezen túl olyanok, amik élő adatok, tehát akár hogyha vannak a városba kihelyezve különböző szenzorok, vízminőség, levegőminőség, hőmérséklet, páratartalom, akár a forgalomra vonatkozó élő adatokkal is fel lehet tölteni egy ilyen rendszert.
Főleg azt említetted, hogy önkormányzatokkal dolgoztok együtt. Milyen felmerülő problémákkal találkoztatok az utóbbi időben a legtöbbet? És most elsősorban egy olyan kontextusban szeretnénk megfogalmazni ezt a kérdést Lillával karöltve, hogy hogyan lehet ezt a fenntarthatóság tekintetében értelmezni?
Abszolút, meg igazából még talán arra utalnék vissza, amit itt a beszélgetés elején is kihangsúlyoztam, hogy eddig ugye nagyon külön kezelte mindenki a digitalizációt, mint fogalmat, és szerintem arra nagyon fontos hangsúlyt helyezni, hogy a digitalizáció magában nem feltétlen egy cél, hanem sokkal inkább egy eszköz. És városvezetőknek ez egy rendkívül jó lehetőség és eszköz lehet arra, hogy az egyébként itt akár már ezen műsor keretében az elmúlt epizódokban, akár például a Több mint zöld javaslatcsomag további fejezeteiben tárgyalt témaköröket. Itt most külön hangsúlyt helyeznénk mondjuk a közlekedésre, vízgazdálkodásra, de ugyanúgy a társadalmi kérdések is ide tartozhatnak. Tehát gyakorlatilag minden terület kapcsolódik valahogy a digitalizációhoz, hiszen nem véletlenül beszélünk igényvezérelt közlekedésről, nem véletlenül beszélünk mondjuk közösségi bevonásról, amikor várostervezésről beszélünk. Ezek különböző fogalmak, mind-mind a városvezetők asztalánál kötnek ki, és egyetlen egy közös pontjuk van a fenntarthatóságon túl, nevezetesen, hogy a digitalizáció mindegyikben óriási előny, és muszáj, hogy a városvezetők kezében olyan eszközök legyenek, amit ők egyébként a legmodernebb technológia felhasználásával, kinyert adatok alapján egyébként információkhoz jussanak, amit ők a döntés előkészítés folyamatába be tudnak vinni.
Ez az alapvetésünk, ez a feltételezésünk, és András, hogyan erősítesz rá, vagy cáfolod meg, hogy a valóságban milyen problémákkal találkoztok, amikor ezek felmerülnek?
Egy oldalt ott van a lakosság, egy oldalt ott van maga a önkormányzat, mint szervezet, aminek vannak folyamatai. Ugye ezeket ilyen digitális eszközökkel optimalizálni tudjuk, ügyintézési időt csökkenteni tudjuk, a reakcióidőt bármilyen problémára csökkenteni tudjuk, ezt ugye nem kell mondani, hogy anyagiakba ki
hogy
lehet
nem, elég
bőven fejezni. Ezen túl ugye ott van a lakossági oldal is, akinek meg egyébként ugyanezeket a problémákat, hogyha megöldjük, tehát hogyha a reakciódőt csökkentjük valamilyen problémára, nem is tudom, csapadékvíz elvezetési probléma, az egy akut probléma tud lenni, de térinformatikai eszközökkel nagyon könnyen akár elébe is lehet menni egy ilyen csapadékvíz problémának, amikor valamit elönt a csapadékvíz. Egy magasságmodell, ez is szintén egy ilyen alapadat tud lenni, vízlefolyást tudunk modellezni, stb. És már elébe megyünk a problémának, a lakosság már nem is fogja észlelni azt, hogy ott egyáltalán előjöhetett volna egy ilyen elöntés vagy hasonló probléma. Még egyszer mondom, hogy a lakosság oldalán is ezekkel magát a lakossági élményt úgymond, hogyha lehet ilyet mondani, mert egyébként szerintem kell ilyenről beszélni, hogy adott településen lakóknak milyen ügyfélélményük van, hiszen az önkormányzat az végső sorba szolgáltat.
És illetve én még azt gondolom, hogy amiről itt nagyon fontos beszélnünk most, hogy már András is csatlakozott hozzánk, hogy ugye szintén utaltam itt rá a beszélgetés előzményeiben, hogy önmagában a digitalizációnál mindig felmerül egy digitális felkészültség, úgymond. És én arra lennék egyébként még talán kíváncsi gyakorlati szempontból, hiszen mi ugye alapvetően inkább tanácsadási vonalon dolgozunk együtt az önkormányzatokkal, de például ti döntéshozókkal történő együttműködésben mennyire tapasztaljátok a felkészültséget vagy felkészületlenséget például ezeknek a megoldásoknak egyébként a mindennapi alkalmazására. Mert a lakosok nyilván az egyik csoport, akinél ezt vizsgálni kell, de azt gondolom, hogy elengedhetetlen vizsgálni ezt az effektíva megoldást alkalmazóknál is.
Igen, ott vannak ugye a lakosok, akik effektíve dolgoznak, tehát ügyintézői szint, alacsonyabb vezetői szint, és igen, ott vannak a városnak a döntéshozói is, egy magasabb szinten, akiknek szintén ugye azért adatalapú döntéseket kell hozniuk. Mert nagyon sok városvezető egyébként beleérzésből működik, főleg kisebb településeken, és ez van, ahol működik is. És egyébként úgy igazán a kérdésed, ami volt, ha jól értelmeztem, akkor az, hogy mennyibe van velük hajlandósága az új megoldásokra, digitális megoldásokra, és én ebbe egy nagyon jó trendet látok. Ez részben azért is van, mert nem csak bennük, tehát nem csak a város vezetésében, döntéshozóiba merül fel legelőször az igény, hanem lehet, hogy ez felmerül a lakosokba, és ők követelik ki, hogy nem is tudom, a szomszéd településen van applikáció, amin be lehet jelenteni a problémákat, nekünk miért nincs. Uh-huh. Ez eljut egyébként ugye a város vezetőihez is.
Ez nagyon jó kezdeményezés.
Nagyobb településeken nehezebben jut el, kisebb településeken könnyebben jut el, de előbb-utóbb eljut, hiszen azért a városvezetői meg nyilván az ő sikerüket abba lehet lemérni, hogy hogyan puhatolják ki, hogy mik az igények, és erre milyen válaszokat adnak. Én ebben egy jó trendet látok, az, hogy a város döntéshozói vezetői ezt felismerték, hogy ilyen megoldásokra szükség van.
Az a szolgáltatás, amit ti nyújtotok, az egy első lépés a felé, hogy valaki okos várossá tegye a saját települését, a saját városát?
Hát mi nyújtjuk első lépést, a második lépést, a harmadik, a hanyadik lépésnél éppen valamelyik település tart. Van olyan település, ahol már vannak egyébként meglévő adatok, digitális formában, tehát nem PDF-ek, hanem struktúrált adataik vannak, csak nem tudják értelmezni, nem tudják őket használni. És ezt hogyan foglaljuk rendszerbe, hogyan szűrünk le belőle, jelenítjük meg egy térképen, teszem azt, hogy értelmezzük az adatot, ebben abszolút tudunk segíteni, és szoktunk is. illetve van az a szint, amikor valaki a nulláról indul. Egyébként ez talán még egyszerűbb is lehet adott esetben, hiszen egy zöldmezős projektről beszélünk, és a nullából álmodjuk meg, hogy milyen folyamatok lesznek az adott városba, és erre illesztjük az egész rendszert, amit kitalálunk. Nyilván ennek vannak előre kvázi úgymond legyártott építőkövei, de mégis minden esetben egy településre és személyre szabott megoldás születik.
És én itt megint csak arra tudnék reflektálni, hogy ha már itt az okosváros fogalmát kérdezted, hogy nyilvánvalóan ezek a digitális eszközök és megoldások többek között, amit például az Intermap is szolgáltat, és azt gondolom, hogy más tekintetben pedig nagyon sok más jó megoldással találkozhatunk. Ez mind-mind akkor működik igazán hatékonyan, és most, hogyha alkalmazhatom azt a klisét, hogy fenntarthatóan, ez pedig csak akkor történik meg, hogyha egyébként a döntéshozók prioritási listáján a nem online térben és nem digitális térben létező fenntarthatósági irányok ugyanolyan fontosak, hiszen gyakorlatilag erre kell majd megoldásul vagy eszközül használniuk azokat a megoldásokat és lehetőségeket, ami a digitalizációban rejlik.
A mi cégünk az 99 óta működik, tehát több mint 20 éve működő cég, és végig kísértük egyébként az önkormányzatoknak a munkáját ez alatt a 20 év alatt kisebb-nagyobb kitérőkkel, ugye egyedi projektekkel, különböző akár magánszektorból jövő projektekkel, de a legnagyobb részt az önkormányzatok igényeinek a feltérképezésével és ugye arra adott termékekkel töltöttük. Én a szakmában nem dolgozom 20 éve, de én azt látom, hogy ebben van egy fejlődés. Volt egyébként egy nagy hullám, hasonló trend, mint a Smart City-nek, én tudok párhuzamot vonni, ez a minden termék elé, minden évben rakjuk az E betűt, mint az internetnek ugye a kis piktogramját, és akkor az E közigazgatás, E ügyintézés, E iktató, E minden E betűvel kezdődött, akkor nagyjából ez volt a smart marketing, hogy mondjam, klisé vagy marketing fogalom, de az egy jó trend volt ott is, hiszen ott is valahogyan egy magasabb szinten ezt felismerték, mutatkozott egy igény, volt is rá forrás, és megindult egy nagy ilyen fejlődés abban az időben. Azt látom, aztán azóta volt egy kis lecsengés. Jelenleg pedig már olyan szinten van ez, hogy kvázi elkerülhetetlen igazából mindenhol, úgyhogy már csak azért is nagyon sok településen fejlesztenek ilyen irányba.
Nyilván a ti fejlődésetekben is egy mérföldkő volt, amikor a mesterséges intelligenciát elkezdtétek használni. Hogy épült ez be a ti rendszeretekbe?
Igen, mi ezt elég az elején kezdtük. Ugye alapvetően a problémából, és amit mondott a Lilla is nagyon helyesen, hogy alapvetően a probléma felől kell megközelíteni, és a problémához keresünk technológiát, és nem pedig a tök jó trendi technológiákhoz keresünk problémát, mert ez is elő szokott fordulni, hogy nem is tudom, jó, de IoT megoldást használjunk, de milyen problémát szeretném megoldani? Ja, hát csak át szeretnék küldeni valamilyen adatot A-ból B-be. Hát akkor igazából egy e-mailen át tudod küldeni. Tehát, hogy vannak ilyen, hogy vannak ugye trendi technológiák, és azt mindenképp szeretik használni. Az alapvető probléma az volt, hogy voltak szép rendszerek, testre voltak szabva, át voltak adva, tessék, használjátok. Igen ám, de nem volt benne napra kész adat, és anélkül, ezt még egyszer mondom, hogy lehet egy rendszer bármilyen szép és jó, de nem lehet használni, hiszen nincs benne olyan, ami döntéshozásra vagy bármilyen akcióra ad alapot. Mi nekünk egy ilyen mesterséges intelligenciával támogatott közútfelmérő rendszer volt az első lépés, ami képfelismerésen alapul. Ez azt jelenti, hogy kvázi egy gépkocsira rögzített, vagy drónra is rögzített, egyébként lehet ugyanúgy drónra is rögzíteni, kamera gyakorlatilag egy nagyon pontos GPS-nek a kombinációjából, szépen képfelismeréssel, előre betanított minták alapján, ugye egy ilyen mesterséges intelligencia alapú háló betanításával különböző objektumokat ismerünk fel a képeken, és ezzel fel lehet térképezni a városnak a vagyontárgyait, tűzcsapok, közlekedési táblák, kátyúk, víznyelők, padok, bármilyen közterületen lévő vagyontárgy, akár a fákat, zöld kataszterd, a zöld infrastruktúrára vonatkozó nyilvántartást létre lehet hozni. Ugye ennek az ezelőtti kőkorszaki idézőjelbe téve módszere elég erős manuális munka volt, ki kellett menni a terepre, és akkor szépen egy GPS-szel meg egy fényképezőgéppel odaálltak mindegyik ilyen kis objektumhoz, de mondjuk nem is tudom, Salgótarján példája, nagyjából jól tudom, 35 ezernél is több ilyen objektum van, azt el lehet képzelni, hogy...
Úristen!
Hogy igen, tehát mikor egy nagy épületet újítunk föl, elindulunk az egyik oldalt, lehet, körbeérünk, igen. És akkor kezdhetjük újba, mert elavult az adat. Ezek a folyamatok nem voltak jók, mert történt egy feltérképezés, történt egy adatgyűjtés, és mire az adatgyűjtés és feldolgozás ugye lezajlott évek, és nem, egyszerűen elavult adat volt. És egy ilyen módszerrel pedig ugye kvázi az autó körbejárja a települést, szépen feltérképezi, vagy drón, vagy bármilyen képkészítésre alkalmas eszköz. Vagy például túlépítés monitoring nagyon jól működik, mesterséges intelligenciával működne. Ugye nyilván minden városvezető maga mérlegeli a népszerűségnek a fényében, mennyire szeretne építéshatósági bírságokat kiosztani.
Igen, nem biztos, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő megoldás.
Igen,
ellenben...
igen ám, de bocsánat, de nem feltétlen a lakosság és a szavazó lakosságnak kell kiszabni ezeket, hanem például azoknak a vállalatoknak, akik mondjuk több százezer négyzetméteren nagyobb telephelyet üzemeltetnek, és egyébként 10-20-30-40 ezer forintos különbségekről beszélünk az ingatlanadóban, ami nem hiszem, hogy egy ilyen telephelye rendelkező cégeknek nagy problémát jelentene. Ugyanakkor egyébként a városnak abban a számban mondjuk, ami egy nagyobb város, már egy nagyon jó bevétel tud lenni. És ezáltal egy ilyen rendszert végül is vissza is tud finanszírozni az egész.
Települési digitalizációról kezdtünk el beszélgetni, és bevallom, én nem is gondoltam volna, hogy ennyi aspektusa van ennek, és itt nem csak a települési fenntarthatóságot vizsgáltuk, hanem egyéb más szegmenseket is. Lida, van-e még valami gondolatod hozzáfűzni valód lezárásképpen?
Én azt gondolom, hogy minden ilyen megoldás egy eszméletlen nagy tanulást feltételez a lakosság oldaláról is, a döntéshozók oldaláról is, és én leginkább a nyitottságra sarkallanék azt gondolom mindenkit, főként a városvezetőket, mert én azt gondolom, hogy jelenleg nem biztos, hogy a tudatában vannak annak, hogy mennyi előnyt jelenthet ez a döntéshozói kör, illetve a város tervezés és a döntés előkészítés számára. Illetve a másik oldalról pedig, és erről most kevés szó esett, de azt gondolom, hogy úgy a javaslatcsom a későbbi részeiben, mint majd biztos, hogy itt is a későbbi adásokban részletesen kitérünk rá, hogy természetesen azért a jelenlegi önkormányzati helyzetben ilyen jellegű beruházásokra a legtöbb esetben projekt alapú finanszírozással van lehetőség. Itt pedig most nagyon röviden ez időnkre tekintettel csak azt a gondolatkört hagynám itt talán zárszóul, hogy nagyon fontos az, hogy projekt alapon, és úgy gondolkodjunk ilyen kérdésekben, és ezekben a talán novumnak, vagy innovatívnak mondható technológiák esetében, hogy a legtöbb esetben ezekre van vonatkozó forrás lehetőség, van vonatkozó, mondhatni úgy, hogy csomagajánlat, és azt gondolom, hogy ha már azokat a piaci szereplőket, mint például Andrássék, egy önkormányzat megtalálja, és ki tudják alakítani azokat az együttműködési pontokat, amit valóban a városvezetés is hatékonynak lát az adott település esetében, úgy nem szabad, hogy a forrás hiány ennek gátat szabjon, és ebben többek között természetesen mi is, illetve azt gondolom, hogy számos egyéb szervezet nagy örömmel áll az önkormányzatok rendelkezésére.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést!
Köszönjük szépen.
Mi is köszönöm.
Nikol András István és dr. Bartoszek Lilla voltak a Holnap Tegnapja vendégei. További sok sikert kívánok a munkátokhoz. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.